Reimann Zoltán ezer szállal kötődik Miskolchoz. Itt született, itt nőtt fel, és ma is itt él feleségével és két gyermekével. Munkája mellett igyekszik megismerni a város történelmének legapróbb részleteit, és amit megtud, azt szívesen osztja meg másokkal is, blogján, köteteiben és előadásokon is. Nemrég újabb könyvvel örvendeztette meg az olvasókat, melynek címe 100 történelmi érdekesség Miskolcról. Ennek kapcsán beszélgettünk.
Ez teljesen más tematikára épül, mint az első kettő. Ugye az első kettő az ilyen séta és túrakönyv volt, amiben bemutatta a várost, egy belváros séta volt benne, illetve egy autós túra, és voltak benne legendák, illetve interjúk is. Ebben nem lesznek, ez egy olyan tematikai könyv lesz, hogy összegyűjtöttem különböző korokból, különböző városrészekből 100 történelmi érdekességet, és ezeket fogom most leírni, bemutatni az olvasóknak.
A borítón azt olvashatjuk, hogy Nagy Miskolc legérdekesebb epizódjai felvillannak majd. Én itt rögtön leragadtam, hogy magyarázzuk meg azt, hogy mit jelent, hogy Nagy Miskolc. Sokat halljuk, de nem biztos, hogy mindenki tudja.
Hát ugye a történelmi Miskolc, amit történelmi Miskolcnak nevezünk, gyakorlatilag az a mostani belvárosi, belvárosnak nevezhető terület. Tehát gyakorlatilag mondjuk a Városháztértől a Szilvaparkig, illetve a Csabai kaputól a Szentpéteri kapuig, ez volt régen a történelmi Miskolc. És ugye, amikor a Nagy Miskolc elképzelés megszületett, akkor az arra vonatkozott, hogy majd a környező városok vagy településeket hozzácsatolják Miskolchoz, így került ugye először az első lépésként csatolták, Mincentet csatolták vissza Miskolchoz 1880-ban, és utána 1935-ben jött a Martin telep, ugye Helyi Csabáé volt félig, és utána 45, illetve 50-ben pedig Helyi Csaba, a Görömbölyi, Diózsőr, hozzátartott ilyen Perettes, illetve Lillafüred is. Tehát az egész úgy ekkor alakult ki Nagy Miskolc, ez jelenti Nagy Miskolc. Ugye a történelmi Miskolc pedig a mostani belvárosi területet jelenti, ahogy említettem az elején.
Te tulajdonképpen azt most jól értem, hogy a Nagy Miskolc az a jelenlegi Miskolc területét jelenti, vagy ez nem egyezik meg?
A Nagy Miskolc, igen, a jelenlegi Miskolc területét jelenti, így van. És a történelmi pedig a mostani belváros gyakorlatilag. Ugye egy ötöde, történelmi Miskolc, ez mindössze egy ötöde a Nagy Miskolcnak.
Azért egy-két érdekességet villancsunk fel ebből a könyvből. Például a miskolci gályarabok története, már maga a kifejezés is érdekes. Kik ezek a gályarabok?
Ugye a ellenreformáció idején zajlott egy per, amikor 300 protestáns prédikátort behívtak Prágába, és Prágában hát ilyen koncepciós per zajlott ellenük. Le kellett tagadni a vallásukat, és újra felvenni a római katolikus hitet, vagy hogyha ezt nem tették meg, akkor elítélték őket börtönbüntetésre, vagy, mint esetünkben, gályarabságra. És ebből a 300-ból körülbelül 50 embert indítottak el a kikötőkbe, hogy eladják őket gályaraboknak, és 30-an értek oda, a 30 gályaraságot elszenvedett prédikátort pedig egy holland admirális szabadította ki a fogságból. És hát gyakorlatilag ez a rövid története. Miskolcon három ilyen prédikátor van, aki érintett volt ebben a perben. Emléktábláig megtalálható az orvosi templomnak a falán, illetve van egy negyedik is, erről nem nagyon szoktak beszélni, viszont ő csak kinevezték egyszer miskolci prédikátornak, de nem teljesített Miskolcon szolgálatot, mert inkább a kassai hivatalt fogadta el. Úgyhogy tulajdonképpen négy ilyen gálya rabunk van idézőjelben, de csak három dolgozott közöttük Miskolcon.
Hermann Ottót leginkább polihisztorként, illetve a tudományos munkái révén ismerjük, ebben a könyvben azonban párbajhősként is megjelenik. Ez hogy történt?
Hermann Ottó eléggé szangvinikus természetű volt, tehát ő eléggé hamar felkapta a vizet, mai szóval élve, és elég sokszor volt neki összetűzése. Országháznak a folyosóján történt egy ilyen összeszólalkozás egy Wachmann Mohr nevezetű kereskedővel, akivel párbajra hívta őt, vagy valamelyikük a másikat, és a dolog érdekessége az volt, hogy Hermann Ottó ugye, hát nagyon nagyot hallott, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy süket volt. Ez a Wachmann Mohr pedig, hát nagyon vastag szemüvege volt, alig látott valamit. Tehát a vak és a süket párbajaként vonult be a történelembe, és állítólag úgy hangzott el a zsidó.com-on, ugye zsidóvallású volt a Wachmann Mohr, a zsidó.com-on olvastam, hogy úgy hangzott, úgy zajlott ez az egész, hogy leálltak egymásra szembe 50 lépésre, és Hermann Ottó, hogy kérdezte, hogy lőtt már a zsidó, mert ugye nem hallotta, hogy eldördült, és mutatták neki, hogy igen, és a Rackham Moore pedig kérdezte, hogy merre áll a gólj, tehát ő meg nem látta, hogy hol van Herman Otto, tehát egy ilyen komikus párbaj lehetett ez, amikor megtörtént abban az időben.
És ha már Herman Otto, nekem az egyik kedvenc történetem a blogról, az, hogy ő hogyan házasodott meg, hogyan ismerkedett meg a feleségével, hiszen viszonylag idősen nősült, már azt gondolták, hogy ő aglegényként éli le az életét.
Igen, igen, hát a Borosnyai Kamillával, hát igen, ez egy érdekes történet, hogy gyakorlatilag egy újságcikk vízhangjaként ismerkedtek meg. A Nagyváradi Ellenzék című lapban történt ez a szóváltás, és annyira megtetszett a Herman Ottónak, hogy ez a hölgy úgymond replikázott az ő válaszára, és oda visszaszólt neki, hogy ebből végül is, amikor kiderült egyik barátjának a testvérről van szó, és amikor bemutatta neki ezt a hölgyet, akkor ugye hát szerelembe esett, és nem sokkal később pedig meg is kérte a kezét, és így nősült meg. Már 40 év fölött volt, 42 éves volt a szeme Herman Otto, és ugye a hölgy pedig nagyon fiatal volt, 20-as évei elején járt körülbelül.
No, és ki az a diósgyőri csudatótos?
Ez is egy érdekes történet, és a helyi sajtóban bukkantam rá. Ez úgy történt, hogy egy zsidó szatócs volt, akinek volt egy ilyen kis szatócsboltja, és krumplit árult, vagyis azt is árult, és egyszer egy diósgyőri háziasszony vett tőle krumplit, és elkezdte otthon pucolni, és ő azt látta, amikor ketté vágta a krumplit, hogy a Szűz Mária a kis Jézus tartja a karján, hogy ez rajzolódott neki ki a krumpliból. És ezt elmesélte mindenkinek, és óriási felfordulás kerülött ebből, és ugye szaladtak a plébánoshoz is. A plébános kijött, és oda ment, és megnézte, és beszélt velük, és elhagyott őket, hogy hagyják már őt ezzel a úgymond értelmetlenséggel, tehát ez nem igaz, hogy felfedezte benne a Szűz Máriát, de ekkora már ugye a szatócsnak a teljes krumpli készletét felvásárolták a diósgyőri lakosok, és mindenki kereste benne a szűzanyát, hogy hát, ha meglátja is benne, de természetesen nem találtak semmit, úgyhogy utána így emlegették a szatócsot, hogy csudabótos, és meg voltak győződve a diósgyőriek arról, hogy valahogy ő rejtette bele ezt a képet, hogy felvásárolják az ő krumpliát.
És ki volt Vai Erzsébet?
Hát igen, Vai Erzsébet volt, ugye, akiről elnevezték Lila Füredet, és ugye a Vai családban egy pár generációval előtte az egyik Erzsébetet Lillaként becézték, és onnantól kezdve az összes Erzsébet nevű lányt Lillának becézték ugye a Vai családban. Maga a történet, hogy Betlen Füred lett volna ez a Lilla Füredünk, ugyanis Betlennek ajánlották fel, hogy róla nevezik el a települést, az üdülő, mert ő volt az üdülő övezetnek az alapítója, de ő elhárította ezt a nagyon kedves gesztust a miskolciaktól, és azt mondta, hogy inkább az ő unokahúgáról nevezzék el Lilla Fürednek ezt a településrészt, és ezért lett Lilla Füred, Lilla Füred.
Ekebontó Borbáláról is szó van a könyvben. Ő ki volt? Mit kell róla tudnunk?
Ekebontó Borbála, ő a második Cillei Borbála volt, Zsigmondnak volt a második felesége, Cillei Borbála, és azért kapta ezt a nem éppen szép nevet, mert állítólag a férfi nemnek nagy rajongója volt, és hát, hogy gyakorlatilag a diósgyőri nászendékön kapta ő is diósgyőrt, és a diósgyőri váruraknak ugye nem csak a hivatalban kellett teljesíteni a szóbeszéd szerint, hanem máshol is, illetve hogy konkrétan a nevet pedig onnan kapta, hogy állítólag nem csak a magasrangú urakra vetett szemet, hanem akár az egyszerű jobbágyakra is, és őket az ekétől elvonta, ezért volt Ekebontó Borbála a neve, de egyébként nála ezt a dolgot, ezt sok történész ezt megkérdőjelezi, és ilyen mai szóval élve rágalom hadjáratnak tekintik ezt, tehát, hogy nem tartják valósnak. Tehát, hogy valószínűleg csak egy rossz indulatú pletyka lehetett, vagy nem. Tehát végül is minden legendának van valami alapja.
Vejdlik Pál nevét ugye a mai napig őrizzük a belvárosban, Vejdlik udvar néven, és hát legendák keringenek az ő boltjáról. Mi érdekességet tudhatunk meg még róla, vagy a boltjáról a könyvben?
A különleges áruiról, ugye, Vejlik Pál tényleg híres volt arról, hogy csak a minőségi szolgáltatás volt számára az egyetlen járható út, úgy gondolta, hogy csak így lehet sikert elérni, és mennyire igaza volt. A leghíresebb terményei a vetőmagok voltak egyébként. Nem olyan régen találkoztam pontosan a Vejlik család ma is élő leszármazottairól egy megbeszélés keretein belül, és nagyon sok szép dolgot láttam Vejlik Pálról, nagyon sok minden. Az unokája, Weilig Gizella mondta, ő volt a László fiának, aki meghalt a háborúban. Annak volt a lánya. Ő azt mondta, hogy például a vetőmagokat azt a maga Weilig Pál egyenként válogatta ki, még azok közül a jó minőségű magok közül is, amiket ő Hollandiából azelőtte. Régebben volt ilyen kereskedelmi körúton, az egész világot bejárta, és ott ismerte meg ezeket a kiváló termesztőket, és tőlük rendelte be, de még azokat is átválogatta egyenként, hogy biztos jó minőségű legyen az, amit ő a boltjába kitesz, és hogy ami elérhető az emberek számára. De például a prágai sonka tényleg Prágában volt, a kassai kassáról, tehát minden egyes árucikket onnan szerzett be, ahonnan a legjobb minőséget találta. És ha már Weilig Pál, még egy szó egyébként, egy tragikus epizód, ugye Weilig család után eléggé, hát hogy is mondja, megjárta a háború után, mint minden nemesi vagy gazdag kereskedő család. Weilig Gizella mesélte, ő, ahogy mondtam, Weilig Pálnak az unokája, az ő apukája, Weilig László volt, és ő a fronton hunyt el a Doni áttörés során, vagyis nem a Doni áttörés során, hanem utána a fogolytáborban. De annyira olyan hazafi volt, hogy megszületett Gizella, és még lett volna 2 hete a rendkívül szabadságként. És ő azt mondta, hogy odasukta a feleségének, hogy neki mennie kell, mert várnak az emberi, várják a katonái, és hogy nem hagyhatja őket cserben. És így ment vissza a frontra 2 héttel hamarabb, a gyermeke születése után, és sajnos, hogy említette, a Doni áttörés során fogságba esett, és utána a fogolytáborban el is hunyt.
Egy legendás film, a Meseautó is itt forgott Miskolcon, pontosabban Lilafüreden, sok-sok évvel ezelőtt. Erről a forgatásról kiderültek kulisszatitkok?
Annyi biztosan, hogy nagyon tetszett a színészeknek a lilafüredi palotaszálló, mint mindenkinek, és szerettek volna még maradni mindenképpen. Tehát a forgatás befejezte után is, még jó pár héttel a Zöldfa panzió lakói maradtak, mert ők annyira tetszett nekik ez a helyszín, és ugye ennyire elbűvölt őket a bükk és az új szálló szépsége. Ugye azt hozzá kell tennem, azt sokszor elmondom sok helyen, hogy nagyon jó lenne, hogyha a palotaszálónkat, illetve a függőkertünket úgymond kibontanánk ebből a rakságból, amiben most van, hiszen nem látjuk azt, amit láttak a 30-as években. Tehát amikor autóval megyünk mondjuk Miskolc felől Lilafüredre, ott már az út melletti fáktól sem látjuk, alig látjuk a palotaszállót, és a függőkert is teljesen be úgymond csomagolva. Tehát azt mindenképpen ki kellene bontani, hogy lássa mindenki azt a szépséget, a függőkertnek is a szépségét, mert szerintem ez egy turistának, vagy akár egy egyszerű miskolcinak is megdobogtatná a szívét, hogyha jobban láthatnánk ezt a különleges épületet.
És itt van még a kisvasút, a mi kisvasútunk. Mit tudhatunk meg erről? Mi érdekességet a könyvből?
A kisvasút az először a 20-as évek elején indult el. Elsősorban azért indították, mert ugye Trianonban elvesztettük a hegyeinket is, az ásványkincseinket, és ugye hát a bükk akkor még nem volt ilyen jelentős, vagyis pontosabban a 20-as évek előtt nem volt ilyen jelentős, hogy annak az ásványkincseit fel kellene használnunk, viszont ugye Trianon után, ahogy említettem, muszáj volt ezt megtennünk, és hát ilyen ipari kisvasútnak indult, és onnan szállította a különböző ásványkincseket, illetve a falvak lakosait szállított a munkában. Ekkor kezdődött a személyszállítás, és ugye amikor már a palotaszálló elkészült 1930-ban, onnantól kezdve már turisztikailag is nagyon érdekessé vált a kisvasút, és látták a város vezetői, hogy ez bizony mindenképpen rendszeres személyforgalmat is kell bonyolítani, mert ez egy különlegessége lesz a városnak, a bükknek és egész Magyarországnak, ami így is lett, és hát azóta van gyakorlatilag kisvasútunk. Ugye még 1978-ig még a Szent Anna térről indult ez a kisvasút, de most már ugye jóval feljebb van a végállomása.
Annyi érdekességről beszéltünk, ezeket lejegyezték, maradt írásos nyoma, vagy a szájhagyomány útján élnek tovább, is elmesélte valaki, hogyan bukkant a nyomára ezeknek a történeteknek?
Ezeket persze, ezeket mindegyiket lejegyezték. Én úgy kezdtem a Miskolc történetével való kapcsolatomat úgymond, hogy ugye elolvastam a Miskolc története című 5 részes kötetet. Ugye ebben a Dobrosi pár szerkesztette, de gyakorlatilag az összes híres miskolci helytörténés és mindenki írt benne egy-egy fejezetet, vagy az éppen, amit ő a legjobban tud. Meg ugye rengeteget olvasok, tehát gyakorlatilag Miskolc történetével kapcsolatban amennyi felelhető írás van, vagy a régi sajtót is most már jobban tanulmányozom, és ezekben a kutatásaim vagy olvasásaim során, amiket érdekesnek találok, azokat így megjegyzem, vagy feljegyzem. És ebből jött létre ez a 10 történelmi érdekesség Miskolcról című sorozatom, amely immár a 9. résznél tart, és több mint 60 000-en olvasták a blogomon, és ebből állítottam most jelen pillanatban össze ezt a 100 történelmi érdekességet. És hát igen, tehát ez egy nagyon komoly és nagyon hosszú munka. Tehát gyakorlatilag amióta elkezdtem tanulmányozni Miskolc történetét, azóta mozdult össze ez a 100 érdekesség, és hát szerintem ez egy egyedülálló összeállítás lesz.
100 történelmi érdekesség Miskolcról címmel megjelent Reimann Zoltán új kötete. Ennek kapcsán beszélgettünk a szerzővel.